Generáció.
Hol tartunk ma, mi 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Balassa Jánossal, Magyarország volt nigériai, írországi és vatikáni nagykövetével beszélgetek, és már nagyon régen szeretnék Írországra rátérni, de most kiderült, hogy még egy rablásban is volt része, nem mint rablónak, hanem mint kiraboltnak Nigériában. Úgyhogy arra kérem, hogy ezt még röviden mondja el, hogy lehet, hogy egy nagykövetet csak úgy kirabolnak.
Hát,
egy országúton ráadásul.
Igen, pont az előbb említett volt államfőtől mentem haza Lagoszba, ami körülbelül 800 kilométerre van ettől a helytől, és már közel voltunk Lagosz, hogy 300 kilométerre, amikor egy kamion keresztbe állt az úton, és meg kellett állnunk, és ahogy megálltunk, az erdőből 6 fegyveres előjött, és 3 a gépkocsi vezetőhöz, 3 meg hozzám, és közben elkezdtek a levegőbe lövöldözni, hogy mutassák, hogy ők komolyan gondolják ezt. Hát nem mondom, hogy nagyon örültünk a látogatásnak, tehát nem tudtunk mit csinálni.
És kiszálltak a kocsiból, föltették a kezüket?
Nem, hanem letekertem az ablakot, és vártam, hogy, és akkor mondják, hogy pénz, fegyver és kábítószer, hogy van-e nálunk. Hát mondtam, hogy én nem kábítószerezek, pénz nem igen van, mert már hazafelé megyünk, pár dollár. Hát ami van, az a bőröndünk, mert van ruha. És akkor levették, és egy vadonatúj Mercedes volt akkor a nagyköveti autó, és gondoltam, hogy ezt biztos el fogják vinni, ha nem ölnek itt meg bennünket, hogy ne maradjon tanú. Aztán azzal kezdték, levették a szemüvegemet, elvették a tollamat, zsebeimet kiforgatták, ki kellett nyitni a csomagtartót, ott volt a bőröndünk, azt elvitték. Ugyanezt a gépkocsi vezetőtől is egy szegény gánai fiatalember volt. Mindent elvettek, és azért, hogy ne tudjunk utánuk menni, szétlőtték a kocsi hátsó kerekét, belelőttek a gumiba, és hát nyilván szétment, és ránk dobtak egy molotov koktélt az autó tetejére.
Ja.
És az ott szépen égett, úgyhogy az autó teteje az leégett, a festék leégett.
És nem robbant föl a molotov koktélt?
De szétlőtték a kocsi fölött, és már mint egy görög tűz úgy.
És önök hol voltak ez alatt az időn?
Benn az autóban.
Benn az autóban?
Persze. Hát nem tudtunk kiszállni, hát ott fogták ránk a vágott csövű puskákat, úgyhogy nagyon nem lehetett ugrálnunk.
És nem gondolta, hogy ez az életének az utolsó pillanata?
De átfutott az agyamon, és hogy pont azon gondolkodtam, hogy milyen lehet egy gyomorlövés, mert pont úgy a gyomor magasságába tartották a puskákat ránk. De ahogy ezzel végeztek, ez kb. 2 percig tartott, ahogy végeztek, abban a pillanatban el is tűntek, felszívódtak, és a kamion sem volt már ott, úgyhogy aztán bánatunkba kicseréltük a pótkerékkel a kilőtt
kereket. És mi lett a múlva, az ott elégette az autó tetejét, és súty elaludt?
Vagy persze, mi? Hát ez csak a benzin volt, az autó nem gyulladt meg, csak a tetején a benzin égett még egy kicsit aztán.
És kiugrottak a kocsiból rögtön?
Hát utána, persze, kihűltünk egy kicsit a sokkot, megvártuk, még elmúlik.
És mennyi idő alatt múlik el egy ilyen sok?
Hát egy néhány perc azért, föl se fogtuk akkor, tehát igazából másnap jött ki rajtunk, akkor föl se fogtuk, hát ez egy érdekes, nem azt mondom, hogy
kaland. És mit történt másnap?
Hát már másnap idegesek voltunk, olyan feszültek voltunk.
Úristen!
De hát nem azt mondom, nem kívánom senkinek, de túl lehetett
és
élni.
És nincs
azért
ennek egy következménye, a diplomáciai következménye, hogy a magyarországi diplomáciai jegyzéket nyújt be, hogy annak követett meg, de az semmit nem ér, annyi, hát mint egy gumikicserélése.
Igen, körülbelül. Az összes újság megírta, a nigériai elnök részvétét fejezte ki, vagy sajnálatát, nem részvétét, sajnálatát fejezte ki az események miatt. Magyar Külügyminisztériumtól is kaptunk egy sajnálat nyilván.
Egy táviratot, hogy jó, hogy éltek,
igen,
vagy valami hasonló?
Igen.
És ennyi
volt. De hát nem azt mondom, hogy mindennapos esemény volt ez Nigériában, mindennapos, de nem a diplomáciai testülettel, hanem nagyon sok a rablás, akkor legalábbis a közbiztonság nem volt olyan jó, de a diplomáciai testület ellen nagyon ritkán követtek el. Hát tőlünk se vitték el az autót, mert azzal könnyen lebuktak volna, inkább csak az értékei.
Csak az órája kellett,
igen,
vagy
az óra, szemüveg, tolla, igen, ilyenek apróságok.
De hát akkor mondhatjuk, hogy még egyszer megszületett.
Igen, akkor abszolút, én is úgy éreztem.
Írországban nem voltak ilyen típusú élményei.
Írországban más élmények voltak nyilván, Írországban nem lehet. Nigériában a napi túlélésért is meg kellett küzdeni, hogy legyen olajunk, legyen benzinünk, legyen áramunk, legyen ivóvízű. Nigéria, vagy Írország az teljesen más. Hát, mikor én kimentem, én 2004-ben kerültem Írországba, rögtön az Európai Uniós csatlakozásunk után. És három évig voltam, és a három év alatt hát nagyon-nagyon sok delegáció jött Magyarországra, és ment Írországba Magyarországról. Szóval mindenki az ír csodára volt kíváncsi, hogy mi is lehet a titka egy olyan országnak, aki, vagy amely 73-ban csatlakozott az Európai Unióhoz, és 86-87-ig az Európai Unió sereghajtója volt. Minden tekintetben a legszegényebb ország, és megállt az élet, nem volt semmi haladás, és a 80-as évek végétől pedig az ezred fordulóra följött a harmadik helyre, az egyfőre jutó GDP tekintetében egyedülálló teljesítmény volt ez az unió.
Nem volt elég a 70 delegáció ahhoz, hogy Magyarország ezt megtanulja az akkori Írországtól.
Igen, hát nem volt elég valóban, mert még már bár most tartanánk ott, ahol Írország a 90-es évek végén tartott, és sajnos még mindig nem tartunk.
Mi volt az alapvető ebben? Tehát volt-e egy olyan társadalmi kiegyezés, vagy ennek kizárólag gazdasági szempontjai voltak? Tehát mi az, amit meg kellett volna Magyarországnak tanulnia alapvetően, hogy képes legyen legalább részben utánozni?
Hát ahogy említette, a társadalmi kiegyezés a legfontosabb. 1973 és 86 között Írország tényleg egyik napról a másikra élt. De annyira erős volt a szegénység és az elmaradottság, hogy egy-egy kormány alig tudott tovább hatalmon maradni, mint egy év. És mindig kidolgoztak ragyogó gazdasági terveket az ország újjáépítésére, beindult gazdaság, minden volt. De mire beindult volna a tervnek a megvalósítása, addigra megbukott a kormány, jött egy új kormány, félredobta az egészet, és ők is kidolgozták. Majdnem, hogy ugyanaz a bizottság kidolgozta.
Aztán ami nálunk 4 évente van, az ott évente volt.
Ott évente, másfél évente volt, és hát pestiesen szóval az ország a 80-as évek közepére padlót fogott. A GDP, tehát az adóssága a GDP 150%-át tette ki, ami államcsőd. És akkor megint összeült egy bizottság, egy gazdasági bizottság, és kidolgoztak megint egy nagyon jó programot. De mielőtt bevezették volna, a szokás szerint megint megbukott a kormány, és az akkori ellenzék, aki átvette a hatalmat, egy óriási ötlettel azt mondta, hogy na akkor mi most ezt megvalósítjuk. Tehát azt a programot, amit még az előző kormány, egy másik párt dolgozott ki, átvették, és megvalósították. És tulajdonképpen ez az ír csoda lényege, mert létrejött íratlanul is a társadalmi kiegyezés. Mert amit az előző kormány kidolgozott, azt mi végrehajtjuk, és ettől kezdve a gazdasági programok, a társadalmi programok töretlenül mennek előre, teljesen mindegy, hogy ki van kormányom. És az ír csodának ez az egyik fő mondani valója, vagy fő erénye.
Üzenete Magyarország számára.
Fő üzenete. És arra is rájöttek, hogy nem szabad a társadalom minden területét egyszerre erőn felül vállalva fejleszteni, mert nem tudják. Akkor valami elmarad, vagy elsikkad, vagy ellaposodik. Kijelöltek 3-4 fő területet, és arra koncentráltak, és beindultak, és haladtak, mint a gép.
Milyen volt a budoár diplomácia Írországban? Tehát önnek milyen személyes erőfeszítéseket kellett tenni, vagy személyes praktikáit hol tudta érvényesíteni?
Hát a megbízó levél átadás, ez egy nagyon érdekes dolog volt. A Írországnak női elnöke van, Mary McAleese volt akkor az elnök, és Máté Ferenc köztársasági elnök, én megbeszéltem, hogy ha lehet, akkor ő eljönne egy viszontlátogatásra Írországba, de már kevés volt a hivatali ideje, körülbelül fél év, és ezt nagyon gyorsan el kellett volna indítani. És a protokoll főnök jött el, hogy a megbízó levél átadásra elkísérjen, és a kocsiba említettem neki, hogy hát jó lenne, hogyha ezt a látogatást meg tudnánk oldani egy fél éven belül. és mondta nekem, hogy hát sajnos erre az évre már nem megy, ez augusztus, szeptember volt, 2004 szeptemberre, erre az évre már nem megy, mert megvan a program, a jövő évi programot meg majd csak februárba hagyja jóvá az elnök. Hát mondom, hát akkor kifutunk az időből, és mondom, mi lenne, hogyha én ezt említeném az elnök asszonynak a megbízó levél átadás során. Mondta, hogy ez nagyon nem illik, ezt nem szabad ne tegye, mert ez nagyon nem illik bele a diplomáciai világba vagy életbe. Hát engem csak nem hagyott nyugodni a dolog, mert nagyon szerettem volna, hogyha a elnöki látogatás megvalósul, és amikor a megbízó levelet átadtam, akkor mondtam az elnök asszonynak, hogy mit szeretnénk, hogy a köztársasági elnök szeretné a viszontlátogatást még a hivatali idejében, és lehetőleg minél hamarabb megvalósítani, és hát szeretném kérni az elnök asszonynak a beleegyezését.
Mindeközben a protokollfőnök?
És a protokollfőnök ott állt mögöttem, és azt hittem, hogy leszúr hátulról, mert nagyon, nagyon, fú, nagyon ideges volt az
lehetett látni.
Izzott a levegő. És akkor mondja az elnök asszony, hogy hát nagykövet úr, hát rendben van, majd megoldjuk valahogy, csak mondja meg az elnök úrnak, hogy hozza magával a Göncz Árpádot is. Hogy mi ez? Hát mondom, ez sem egy olyan szokásos diplomáciai viszont válasz, de ez kiderült később, meg hát nagyjából azért már tudtuk, hogy ők nagyon sokat voltak együtt, és nagyon megtalálták a közös nevezőt, nagyon szerették egymást a Göncz Árpád és a ír elnökasszony.
Tehát végül is merni kellett megkérdezni.
Igen, hát muszáj volt, mert ha nem kérdezem meg, akkor biztos, hogy nem lesz meg a látogatás, mert kifutottunk az időből, és 2005 februárjában megvolt, és egy nagyon jól sikerült látogatás volt. Az ír elnök asszony is, persze csak viccelt a Göncz Árpáddal, de nagyon-nagyon jó hangulatú és tartalmas látogatás volt. Pontosan ugye 2005 Ben Cork volt Európa kulturális fővárosa, Írországnak a második legnagyobb városa. És februárt megkaptuk Magyar Hónapnak. És a Magyar Hónap alkalmából jött ki a Máth Ferenc, és akkor a kettőt úgy összetudtuk kombinálni, a kulturális programot is, és a elnöki látogatást is.
Itt folytatjuk Balassa Jánossal mindjárt.